Fekete Stúdió. Maradjanak halló távolságon belül.
Nos, jó napot kívánok, üdvözlöm a vendégeinket, én Parra Kovács Imre vagyok továbbra is. Itt van velünk, hát bizony itt van velünk Polgár Tóth Tamás, a debreciner.hu újságírója, szerkesztője. Gondolom, hogy azért több feladatot ellátnak az emberek.
Igen, kicsi szerkesztőség vagyunk.
Bolgár György, és itt van Kovács Zoltán, az és főszerkesztője is. Üdvözöllek benneteket, sok szeretettel. Hát elég pörgős hét volt, nem hiszem, hogy téma hiányba szenvednénk, úgyhogy csapjunk bele. Mi volt számotokra a legjelentősebb esemény most ezen a pár nap alatt?
Hát ami váratlan volt, az a Gyurcsánynak a lemondása, ami valóban egy jelentős esemény volt, az pedig a pápának a megválasztása, de hát ez várható volt ugye, hogy néhány nap.
De miért volt ez jelentős esemény, ez engem érdekel?
Már melyik a Gyurcsány?
Hát nem, a Gyurcsány nem, a Gyurcsány meglepő volt, az megint furcsa, hogy meglepő volt, mert 2006 óta gyakorlatilag ez mindig napi renden volt, hát, hogy távozik a politikából.
Igen, ehhez képest persze most is meglepő volt, mert nem távozott 10-valahány éven keresztül. A pápát én azért tartom, mert lényeges kérdés volt, hogy egy konzervatív pápa lesz, vagy pedig egy ilyen reform szándékú pápa lesz. Ez mindenképpen lényeges dolog.
De milyen hatással van ez az életünkre, hogy egy külkonzervatív pápa lenne most?
Az életünkre olyan hatással van, hogy a világpolitikára van szerintem hatással, a világpolitika pedig azért valahol mégiscsak itt van, minden nap találkozunk vele valahogy. Hát, hogyha most azt mondom, hogy a világpolitika semmilyen hatása nincs, azt is meg tudom indokolni.
Csak azon gondolkozom, hogy mennyire van nagyobb hatással, amikor a Dalai Láma a világpolitikára, vagy a nem tudom, a főmufti, tehát hogy azért mi egy kicsit túlzott jelentőséget tulajdonítunk szerintem a pápa személynek.
Szerintem nem túlzott ez a, hanem egyszerűen ez egy kérdés Európában, hogy ki lesz a pápa, inkább mint az, hogy ki lesz a mufti, ki lesz a Dalai Láma. Szerintem ez egy bennünket közelebbről érintő kérdés, nem hiszem, hogy ez különösebben kéne magyarázni.
Nem is, direkt hagyom, hogy szembe egy még egy kicsit, de nem azért, hogy a Bajnokok Ligája, tehát érted, az Inter-Barcelona meccs és a pápa választás jelentőségét én azért úgy közelről látom, és nem,
mint a kettő érdekes egyébként, ez kétségtelen. Most abban a Bajnokok Ligájában nem menjünk bele, szerintem a pápa választás egy lényeges dolog volt egy olyan országban, amelyik hát valahogy egyre inkább sajnos rossz oldalon, de a külpolitikának a része most Magyarországra vonatkozik.
Erre majd visszatérünk tényleg, mert azért elég kritikus kijelentései voltak a trumpi politikával kapcsolatban, de a meglepő fordulat, ugye Gyurcsány Ferenc lemondása, illetve ezt megelőzően a Fekete Győr András bejelentése, ami szerint így akkor most a Momentum az inkább nem indulna, aztán azt megelőzően Orosz Anna visszalépése, ez most megtisztítják a terepet Magyar Péter előtt? Az történik, amit sejtek itt a dologban, vagy ez egyszerűen csak most gyűlt össze bennük ennyi, Bolgár Györgyhöz fordulok?
Nagyon gyorsan elugrottál a pápa választásról, pedig behoztál egy érdekes szempontot, hogy Inter-Barcelona vagy pápa választás. Amire én csak azt tudom mondani, hogy majdnem annyian voltak kíváncsiak 24 órán keresztül, nem két és fél órán keresztül a helyszínen, állóhelyen, a Szentpéter téren a pápa választás eredményére, mint amennyien ülőhelyen az Inter-Barcelona meccsre. Persze tudjuk, sok százmillió nyilván a tévé előtt is nézték, de ugyanígy követték a pápa választást is, hogy fehér füst, fekete füst.
A hosszabbítások.
Igen, ugye. Élőben ott voltak a kamerák, mindenféle médiumnak a kamerái. Lehet, hogy még visszatérünk a pápa választásra.
Mindenképpen visszafogunk a politikai vonatkozásaira.
Igen. És fontos ugyan, de a pápa választás is. Hogy én is hajlamos voltam, vagyok bizonyos értelemben szkeptikusan közelíteni dolgot, hogy hát nem mindegy, végül is a Vatikánnak nincs hadserege, nem világpolitikai tényező, nem mondom, hogy nem világtényező, de nem világpolitikai tényező, igyekszik is többé-kevésbé a pápaság távol maradni ettől, bár Ferenc pápa az elmúlt több mint egy évtizedben nagyon is konkrétan, akár a mindennapokban is beleavatkozó, vagy abban véleménynyilvánító pápaként működött közre, tehát olyan emberként, aki tudja, hogy van értelme valamit mondani, vagy volna értelme annak, hogy megfontolják az ő szavait és gondolatait, de szóval én is mondom, hajlamos voltam úgy közelíteni az egészhez, hogy na, mit számít, de most, hogy megvan az új pápa, úgy érzem, hogy bizonyos értelemben az én kétségeimet is eloszlatta, nem azért, mert úgy látszik, hogy ő az, aki folytatni fogja a Ferenc pápa gyakorlatát, és valahogy földközelibbé, emberközelibbé, szegényközelibbé, problémaközelibbé teszi az egyházat, mert valószínűleg erről volt szó, és voltak olyan feltételezések, hogy nem esetleg visszatérnek a dogmákhoz, a konzervatívabb, ne próbálkozzunk ilyen merész dolgokkal, hogy behozzuk a való világ problémáit az egyház ügyeibe, ne tegyük ezt. De most, hogy mégiscsak ezt az utat látszik követni ez a kiválasztott, az azt jelenti, hogy ezt a majdnem másfél milliárdnyi katolikus, keresztény, hívő sereget lehet, hogy egy irányba próbálja vinni, és ez nem egy béketárgyaláson fog eldőlni. Hiába fog mondani 14. Leó valamit arról, hogy kéne befejezni az ukrajnai háborút, vagy a gázai háborút, nem fogják igazán meghallgatni, ha csak nem egy-egy politikai vezető azt mondja, hogy hát igen, ezt kellene csinálni, mert régóta mondom, vagy azt kéne csinálni, azt is régóta mondom, hanem azért, mert valamilyen fajta közvélekedésnek a végső összegzője, vagy valamilyen irányt adni képes vezetője kerül a katolikus egyház élére, és ez jelenthet valamit a közszellem számára, és a közszellem is fontos.
A református Róma képviselője, vagy megszólal-e katolikus egyházi. Debrecenben ott nincsenek katolikusok.
Vannak, nagyon sokan vannak katolikusok. Hát egy jelentős rekatolizáció volt ott is, ahogy az országnak a nagy részén. Egyébként a városvezetés az büszke rá, hogy mindenféle történelmi egyház megfér békésen egymás mellett. Nagyon nagy vita nem lesz köztünk, teljesen egyetértek abban, hogy a legmeglepőbb az Gyurcsány Ferencnek
de nincs összefüggés.
A pápai és a pápa között nincs.
Ő pápai gyerek, azt tudjuk, ugye?
Szóval,
azt tudjuk.
Szóval a legmeglepőbb az szerintem mindenképpen a visszavonulása. Én nem mondanám azt, hogy benne volt a levegőben. Én azt mondanám, hogy benne volt a levegőben ennek a sokak általi kívánalma. De az, hogy ilyen szinten visszavonul, nem csak lemond a pozíciójáról, ez szerintem nem volt benne. És egyelőre nagyon sok minden nem tudunk még ezzel kapcsolatban. Kérdésre egyáltalán itt lemondásról vagy lemondatásról van szó, hiszen nem ő maga jelentette ezt be, és eddig nagyon szófukáron kommunikáltak erről. Tehát ezt azért még nagyon óvatosan kezelném, hogy mi állhat ennek a hátterében. De ennél jóval jelentőségteljesebb globális szinten egyértelműen a pápa választás. Én itt azt hoznám be, hogy itt kicsit blaszfémikusan fogalmazva influencer választást, egy globális influencer választást tartottak, és nagyon nem mindegy, hogy valóban az a másfél milliárd katolikus hívő milyen üzeneteket fog kapni a következő években, hogyan formálják majd az identitásukat a Vatikán által. Szóval ezt én nem becsülném le. És a másik oldal ennek pedig az, hogy annak a több millió aktív egyházi szereplőnek a sorsát, akik mondjuk érintettjei voltak, vagy lehetnek a jövőben potenciálisan egyházon belüli bántalmazásnak, nem mindegy, hogy ezen a téren is milyen irányba viszi el a Vatikánt Leó. Szóval szerintem ebből a szempontból ez egy nagyon súlyos döntés volt most. És magyar szinten pedig Szalai Borovnicki 2023-as szavainak a nyilvánosságra hozását emelném ki. Nem gondolom, hogy kommunikációs atombombáról van szó, azt teljesen irreálisnak tartom, hogy itt bármiféle összehangolása lett volna, vagy hogy ennek fejében, a napirend uralása fejében áldozták volna be Gyurcsány Ferencet, ez, amit Magyar Péter mond, szerintem teljesen távol áll a valóságtól. Viszont az tény, hogy egy nagyon súlyos dologról terelte most ez el a figyelmet. Hát ugye a honvédelmi miniszter nem arról beszélt, ami felé most a Fidesz akarja vinni ennek a hangsúlyát, hogy itt a honvédelmi miniszter felkészíti az országot egy potenciális háborús veszélyre, hanem arról beszélt, hogy mi megtesszük azt a nulladik lépést a háború irányába.
Sajnos az értelmezés kérdés, nekem az a bajom, hogy én igazából ebben semmi novumot nem találtam. Tehát ez persze más szavakkal, de tulajdonképpen ez egy kicsit azért a köteles beszéd. Tehát persze bele tudjuk mi tenni azt az üzenetet, amit
szeretnénk. Szemantikailag értelmezzük, akkor ott ki lett mondva az, hogy a nulladik lépést mi tesszük meg az
ötödik Eddig nem még emlegették a háborút, csak háború pártiak, háború ellenes.
Helyzet
de az, hogy háborús útra léptünk, és a Tibornak igaza van, ezt így nem mondták még sosem. Egyébként szerintem se egy atombomba, hanem egyébként elég össze-vissza beszéd, de az kétségtelen, hogy ezt a kormány két vagy három, vagy nem tudom mikor bejelentette, hogy többet fordít a hadseregre. Én nekem nem ez a problémám, hanem az, ami már a háborút illeti, hogy mit kezdünk mi közünk van a szerb köztársasághoz.
Ugratunk most egyet, tehát most a boszniai szerb helyzetnél vagyunk éppen.
Szóval az a helyzet, hogy mi az ukrán-orosz háborúba feltölten szinte biztos, hogy nem fogunk belefolyni. De ami a Dodiknak, ennek a boszniai szerb köztársasági vezetőnek az itteni itt létét illeti, hogy beengedték ide akkor, amikor már tulajdonképpen első fokon elítélték, aztán körözést adtak ki, akkor már nem jött. De az kétségtelen, hogy valahogy egyre több közünk kezd lenni ehhez a balkáni helyzethez. Egyébként amerikaiak nem akarnak balkáni háborút még egyszer, ez biztos. Ez semmiféle szempontból nem jönne jól nekik. Egyre több olyan pont, amin Trump és Orbán valahogy surlódik, ez is az különben. Ez a balkáni helyzet is. Nem tudom, hogy miért jó ez nekünk. Tehát amikor háborúról beszélünk, akkor sokkal inkább köze van ennek az egész háborús helyzethez, vagy háborús útra vezető nulladik lépésnek, a balkáni ügyhöz, mint az ukrán.
De hogy ez inkább, ez nem is balkáni ügy, ez egy ilyen kölcsönös gazdasági bűncselekmény segítség tanácsa lehet a lengyeleket belevéve. Szerintem van egy ilyen háttérmegállapodás, hogyha elveszíti a választásokat Orbán, akkor jönnek a szlovák kommandósok, és kimentik még aznap éjszaka. Szóval szerintem ez egy ilyen körkapcsolás így ezekben a k-európai országokban.
Ezt nem tudom, ez most hallom először. Én is. Tehát Orbán,
na most
nem tudom, először. Hogy Orbánnak az kétségtelen, hogy elveszi a választásokat, arra nincsen B-terve. Tehát nincs, Orbán vagy megnyeri a választásokat, vagy nincs másik terv. Sajnos, ez mindig veszélyes egy olyan vezető esetében, aki választásra készül, és hogyha elveszi a választásokat, nem tudja, hogy mi lesz. Orbán Viktornak fogalma sincs, hogy mi lesz, hogyha elveszítik a választásokat, és ez baj. Ez egyik legnagyobb baj.
Az nagyobb baj lenne például, hogyha a magyarnak nem lenne arról fogalma, hogy mi lesz, ha megnyeri a választásokat szerintem. Tehát az lenne a rosszabbik eset.
Igen.
Hát ki kíváncsi arra? Mert ugye az, hogy Orbánnak mi a terve a választások elvesztése esetére, nincs.
Hát megvannak a tervei. Hát itt van például az Alkotmánybíróság kibővítése, és a legfőbb ügyész felmentése.
Ja.
Nem? Polt Péternek még lenne 3 éve, de hát igen, Istenem, de hát miért ne menjen ő alkotmánybírónak? Remek bíró lenne, sose volt, de mindegy, jogász, nagyon régóta legfőbb ügyész, hát biztos alkalmas rá, miért ne a Hende Csabánál, biztos garantáltan alkalmasabb, aki a másik alkotmánybíró jelöltjük, bár ő is jogász, de végig politikus.
Gyuri, azért, hogyha itt megváltoznak a parlamenti viszonyok, akkor lehet legfőbb ügyész Polt Péter, meg Hende Csaba, alkotmánybíróság elnöke, meg Hende Csaba alkotmánybíró, ott azért a parlament, ez nem egy szimpla optimizmus, hanem ott ténylegesen lesznek bizottságok, hogyha úgy nyeri meg a Tisza párt a választásokat, akkor ott azért nem lehet
olyan könnyen. Azért látjuk Lengyelországban, hogy azért ez nem olyan könnyű.
Nem könnyű. Hát politikusnak lenni nem könnyű.
De abban igazából Gyurinak, hogy ez a mesterterv része, tehát az, hogy a gazdasági hatalomot kivették az állami, és a, ugye a itt itt a Mészáros Tiborc egyéb rokonok üzletfeleknél van, mit tudom, a magyar gazdaság 30%-a, az egyetemi kuratóriumok feltöltése, kádex, ez az egész arra
szól, hogy magyar közigazgatás.
Elvesztjük a választásokat, az nem baj, mert még nagyon-nagyon sokáig egy csomó dolgok kézben.
Háttérből minden a kezünkben lesz.
Ja, ennyi.
Hát persze egy kétharmados ellenzéki vagy tisza győzelem az megteremteni a feltételeket arra, hogy legalább az intézményeket visszaszerezzék, vagy demokratizálják, vagy kivegyék az oda bebetonozott embereket. És ez is valami. De Mészáros Lőrincet nem lehet azonnal elvezetni, meg Arancsit, meg Tiborcot, meg nyilván el lehet kezdeni egy csomó eljárást, lehet, hogy ezek egy része még akár komolyan végig is vihető, főleg egy új ügyészséggel.
De az pályázatok írásánál figyelni kell rá, tehát, hogy nem.
Igen, tehát sok minden lehet, de szerintem az a terve Orbánnak megvan, és látszik is az a félelem, hogy mi van, hogyha mégsem mi nyerjük meg azt a választást, legyen ott a biztonság kedvéért 1000 évre az Alkotmánybíróságban mindenki, akit mi oda küldünk, legyen a miénk 1000 évig a legfőbb ügyészség, és akkor elég, hogyha csak 999 évig marad a mi kormány.
De Gyuri, nem mindegy, hogy milyen a parlament. Elfogadom, amit mondasz, de nem mindegy, hogy a parlamentben összeülnek a bizottságok, vagy nem ülnek össze. Magyarországon 20 éve nem ülnek, vagy nem tudom mióta, 16 éve, 15 éve nincsenek bizottságok.
Flex Zoltán ugye azt mondta, hogy olyan jogi helyzet van, hogy nem kell foglalkozni a kétharmaddal. De meg kell változtatni. Igen, alkotmányt kell módosítani, nem kétharmaddal. Sajnos itt ő azt mondja, hogy muszáj átlépni ezeket a jogi korlátokat, mert ezek betonbiztosan úgy lettek kitalálva.
Na jó, de akkor mi adja a legitimitását a kormánynak?
Szóval jó, igen, kérdés. Ezt ismerem, meg
hát ismerjük. Hát ezt elmondta már többször ezt a... Igen.
Persze, de ez, én sem vagyok olyan biztos, hogy ezt így meg lehet csinálni, mert abban a pillanatban akkor itt jogsértések sorozata kezdődik.
Hát meg az precedenst ad a további későbbi bármilyen hatalom számára arra, hogy bármilyen többség birtokában bármiről rendelkezzen.
Én ebben nem hiszek, hogy meg lehet változtatni az alkotmányt.
Csak mondom hosszan erről.
De abban hiszek, hogy lehet kétharmaddal nyerni.
Az egy más dolog, igen, de attól még a parlamenti bizottságok önmagukban nagyon szépek, fontosak is, a parlamenti demokrácia, nyilvánosság tájékoztatása, érvek, ellenérvek, álláspontok, tények és hazugságok ütköztetése céljából, de emlékezzünk vissza azért, hogy a szocialista, szabaddemokrata koalíció alatt ott volt az a bizonyos parlamenti vizsgálóbizottság, amelyik Orbán Viktor első gazdagodását, lakásvásárlását vizsgálta. Hogy jutott hozzá? Mennyi pénzből? Milyen felújítás van? És akkor még ők voltak többségben.
Igen, de Gyuri,
ráadásul van egy... kétharmadosban. És mire jutott a bizottság? Semmilyen.
Ebben például lenne mondjuk lehetőség megváltoztatni a mert a bizottság, hogyha hoz egy határozatot, akkor az nem kötelező érvényű, sőt, az egyik bizottság benne volt az ÉS is ebben a szőlőügyben. Megjelenni sem kötelező. Orbán Viktor, ha akart volna, nem jött volna el, vagy nem jön el. Azért jött el, mert tudta azt, hogy ennek semmi jelentősége nincsen. Sajnos a magyar ezek a bizottságok, ezek ilyen olyan testületek, aminek semmiféle kényszerítő vagy jogkövetkezménye nincsen, elmondják, ha egyáltalán elmondanak valamilyen határozatot, akkor sincs. Akkor
talán fontosabb, amit magyar például mondott, hogy na jó, de már nálunk lesz a rendőrség. Tehát az a belügyminisztérium azért egy fontos intézmény egy ilyen esetben, az igazságügyminisztérium is fontos intézmény, amennyiben azért azt nem lehet kiszervezni az állam alól, nem lehet egy külső kuratóriumba intézni a rendőrség vezetését.
Mondanám azt, hogy tudjuk, hogy mi lesz a végén, de nem tudjuk sajnos.
Ja, nem.
De mi lesz addig, mármint addig, hogy a Tisza győz?
Hát egyáltalán jussunk el odaig, hogy lesznek választások, mert azért ennek is fennáll a lehetősége, hogy nem lesznek. Például, hogyha belesodvorunk, vagy indítunk bármilyen féle háborús konfliktust, azért az, arra már láttunk példát más országok esetében, hogy emiatt választásokat eltolnak, tehát simán lehet egy ilyen forgatókönyv is. Az is lehetséges, hogy a Tiszát valamilyen, ennek nyilván azért nagyobb a valószínűsége, mint az előzőnek, hogy a Tiszát valamilyen adminisztratív okok miatt nem fogják engedni indulni a választáson, vagy kapnak egy akkora ászbüntetést, ami miatt nem fognak tudni érdemi kampányt folytatni. Ezer dolog
szerintem ezen már túl vagyunk. A Tiszának túl nagy a támogatottság ahhoz, hogy ezt meg lehessen
ők még nincsenek túl már, mint a Fidesz. Tehát ők még próbálkoznak ezzel
és,
a...
És bocsánat, amit az elején föltettél a kérdést, arra egyikünk sem válaszolt még, hogy itt most mi történik, hogy levonul mindenki a Tisza elől a pástról. A Momentum egyértelműen, vagy legalábbis a Momentumon belül, akik ezt kezdeményezik, egyértelműen ezért kezdeményezik, tehát ők erről nyíltan beszélnek. A DK esetében szerintem nem erről van szó. Ott akármilyen közvélemény kutatást megnézünk, Gyurcsány Ferenc nagyon hosszú ideje a legnépszerűtlenebb magyar politikusok között van. Dobrev Klára mindig minden közvélemény kutatásban sokkal népszerűbb volt nála. Azt fölmérhették, hogy Gyurcsány Ferenccel jelenlegi körülmények között 2-3%-nál többet nem fognak tudni elérni. Dobrev Klárával lehet, hogy nem tudják az 5%-ot megütni, de még mindig nagyobb esély lehet erre, mint Gyurcsány Ferenccel. Ez simán benne lehet a pakliban. Tehát ott nem, hogy nem a pástól fognak levonulni, hanem valószínűleg éppen, hogy meg akarják nehezíteni azt, hogy a Tisza párt tőlük még több szavazót vonjon el. És amiről még nem beszéltünk, az, hogy mi lesz a Mi Hazánkkal. Mert simán lehet, hogy ők valamilyen formában a Fidesz-szel fognak majd együttműködni.
Végig erről beszéltünk, hogy mi lesz a Mi Hazánkkal.
Annak érdekében, hogy nehogy a Mi Hazánk külön indulásán múljon az, hogy a Tisza nyerni tud.
Hát az azért egy elég érdekes helyzet, ugye, mert hogyha a Mi Hazánk külön indul és bekerül, az nagyon jó a Fidesznek. Ugye akkor van baj, ha Mi Hazánk 4%-kal nem kerül be.
Igen, de ugye az egyéni választókerületek miatt, hogyha elindul a Mi Hazánk és jól szerepel, akkor már emiatt el tudja veszíteni simán a Fidesz a választást. Hogyha az egyéni körzetekben elvisz 4%-kal...
Olyan körzetekben, ahol a Fidesznek van esélye nyerni, mert a Mi Hazánk nyilván a nagyobb városokban
hát
gyengébb.
Debrecenben simán.
Igen, az igen, a baj, de... hogy még nagyon sok van a választásokig, tehát gyakorlatilag egy év, és én attól félek, én kifejezetten nyilvánvalóan annak drókolok, hogy legyen vége ennek az Orbán rendszernek, mert ez sehova se vezet, hogy egyre több, hogy nem hülyeséget, de egyre több kérdésesebb dolgot hoz elő a Magyar Péter. Az a helyzet, hogy ez a tegnap előhozott dokumentum, ez sem erősített. Szerintem ez nem erősített, mert valóban, hát hogyha valaki végignézze, akkor tudja, hogy ezt bejelentette a honvédelmi miniszter, meg Orbán Viktor is, hogy megerősítik a hadsereget. Egyébként erre ráadásul még a NATO szabályzat is kötelez erővel, hat, valamivel meg kell erősíteni a magyar hadsereget. Tehát olyan, hogy ez a műszödi beszéd, hát ez, hogyha ez tényleg valaki várta, hogy itt megbukjon a kormány, és valami egészen különleges esemény történjen, az csalódott ebben.
Nem kedves barátom csalódott. Mondta azt, hogy azért biztos, hogy még ez a bejelentés előtt, hogy mi ez, hogy azért biztos, hogy nem valami atombomba és nagy durranás, mert azt nem bejelentik az emberek, hanem nyilvánosságra hozzák. Amikor majd bejelenti valaki, hogy majd bejelentek valamit, akkor általában az akkor át nem durranod.
Igen, ráadásul tényleg szerencsétlen volt, hogy ugyanazon napon jelentette be Gyurcsány Ferenc a távozását. Szerintem nincs összefüggés a kettő között, vagy legalábbis én nem látok, vagy ha igen, bizonyíthatatlan hatását tekintve nyilván nem tett jót ennek a Magyar Péter bejelentésnek, mert azért a naphíre nem az volt, amit Magyar Péter szeretett volna, hanem az, hogy Gyurcsány távozik a politikában.
Ez akkor se lett volna a nap híre. Ez akkor se lett volna a nap híre.
Nem, tévedtek.
Igen?
Nap híre lett.
Én is.
Gondoljátok meg, amikor Gulyás Gergely kiállt arra a bizonyos kormányinfóra, akkor még nem tudtuk, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonul. És ezért a lepkefing vált a kormányinfó főhírévé. Ugye lazán közölte, minisztertől elég szokatlan kifejezést használva, nem is tudom, hogy illik-e, azért mégiscsak egy jól nevelt úri gyerek.
A köztársasági elnök óta igen.
De igen, nem de ő használta, mondta, hanem ott óta
ő csak képes volt.
Tudom, csak azért mondom, a finga, hogy Simicskával bekerült egy másik szó a közbeszédbe, úgy az.
Tudom.
Jó, de hát az csak jellemző a köztársasági elnökre, hogy képes volt megismételni a rávonatkozó. Hát nem túl finom.
Többször is megismételni.
Amikor már inkább sajnáljuk, mint haragszunk rá, akkor már nagy a baj.
Na de mindegy, nem azt akarom most ezzel mondani, hogy egy miniszternek talán nem kellene ilyen kifejezéseket használnia, attól még bekerülhet a hírekbe máshogy is, de így került be, hogy ez az egész de hogy mégiscsak arról van szó, hogy bár tudjuk, igen, és az Orbán kormány is elmondta, hogy kell fegyverkezni, kell új képességeket létrehozni a magyar hadseregben, fel kell készíteni a várható kihívásokra, mindent tudunk. De közben folyamatosan az megy, hogy béke, 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 mindenki a háborúra készül Európában, mindenki háborúra készül. Csak mi a békére. Egyedül vagyunk a
békére. Nem azt állítják, hogy háborúra készül. De. Mindenki háborúba akarja sodorni Magyarországot? Mindenki a háborút támogatja.
Azt, hogy háborúba akarja sodorni, ezt már csak úgy harmadjára mondják, hogy ez azt jelenti, hát azt akarják, hogy mi is, de Európa háborúra készül. Ehhez képest a honvédelmi miniszter azt mondta, hogy mi is háborúra készülünk. Ez egy fontos, ha tetszik, szemantikai, de mégiscsak tartalmi különbség, aminek a jelentősége persze nem az, hogy ne tudtuk volna, hogy így van, tudtuk. Tudtuk azt is, hogy hazudnak. Tehát a leleplezés nem olyan, hogy hazudtak reggel, délben, este, éjjel, akármikor, mert tudtuk, hogy hazudnak. Tehát ennyiből nem rengette volna meg akkor sem a világot, meg Magyarországot, ha Gyurcsány nem jelenti be a távozását, de arra nagyon is jó volt, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy a fő kampány témává vált Ukrajna, ukrán háború, Ukrajna nem csatlakozhat, mert az a mi végünket jelenteni, mi megvédjük. Vagy ukrán barát kormány lesz 26-tól, vagy magyar barát, közölte péntek reggel Orbán Viktor. Abszolút erre van kihegyezve minden. Ha egy ilyen ügyben bevisz egy ilyen kis finom ütést, amiről el kell kezdeni beszélni, és Gulyás Gergely azt mondja, hogy lepkefing, Orbán Balázs pedig megkérdezte ugyanaznap a HVG, ő meg valamiért, hát úgy látszik, nem egyeztettek, közölte, hogy hát amire vonatkozott ez a dolog, ugye a tisztek tömeges eltávolítása, meg a vezérkari főnök leváltása, hát ez azt jelenti, hogy a háborúpártiakat kellett leváltani a békepártiakkal. Na most akkor tessék mondani, a békementalitásból átmentünk a háború felé vezető útra, ahogy a miniszter mondta, vagy Orbán Balázs szerint azok voltak a háborúpártiak, akiket ki kellett rúgni.
Fontos tisztázni, szóval... hogy a béke tulajdonképpen háború.
Na, azt akarom mondani, hogy az ügy sok szempontból jellemző a Fidesz központi témájára, és az össze-vissza hazudozásra, tehát nem mondanám, hogy jelentéktelen volt ez a fajta.
Azért egy pillanatra visszatérnek a pápa választásra, amit most a Gyuri mondott. Mindig azt hangoztatta Orbán Viktor, hogy ketten vannak békepártiak, ő maga, Orbán Viktor, meg a pápa. Ezen mindjárt azonos polcra helyezte saját magát, meg a pápát, ami egyébként hát nem így van, a pápa azt mondta, hogy legyen béke.
Hogyne.
De Orbán Viktor nem azt mondta, hogy legyen béke, azt mondta, és közben ezeket a szankciókat, ezeket megvétózta.
De egy gesztus erejéig felemelte magához a pápát ebben a közösségben.
Sőt, azt mondta, hogy a barátja volt. Tehát azért mondom én, hogy nem mindegy, hogy ki a ki lesz a pápa, vagy ki lett a pápa, mert azért ezt mostantól így nem mondhatja, mert lehet, hogy ez a pápa máshogy fog
beszélni. De hazudhatja ugyanazt, hát bárkiről azt hazudja, hogy ő barátja.
Persze, hazudnak tényleg sokat.
Teljesen egy úgy, hogy így beszél ott latinul, nem? De hogy, csak mert mielőtt a szerkesztőnk megvan, újra elmondom, kikkel beszélgetünk, ha esetleg később kapcsolódtak volna be. Én Parakovács Imre vagyok, és vendégeink Polgár Tóth Tamás a debreciner.hu-tól, Bolgár György a Klubrádió képviseletében, és Kovács Zoltán az Élet és Irodalom.
Bocsánat, én az előbb Tibort mondtam.
Semmi probléma, ritkán járok elő, úgyhogy
lehet, nem az.
Egy kicsit visszatérnék mégiscsak a háború háborúhoz, úristen, elfelejtettem. Mi volt az előző
téma? Háború vagy béke?
Háború, pápa.
Igen, a tudod, pápa előtt.
Azért mondtam Polgár Tibort, mert Polgár Tamás volt ugye a Tomcat.
Ez igaz.
Parancsol, igen, semmi.
A pápa előtt.
A pápa előtt? A pápa előtt nem volt semmi.
Vagy kitisztulás.
Nem. Ahogy a pápa barátja volt Orbán Viktor.
A pápa azon... előtt. Mindegy, mindegy, nem
fog visszatérni. De be fog ugrani, persze, hogy elkezdjük ezt a pörgetést. Szóval minden esetre azért, és ez fontos, hogy nem is az, hogy, mert hogyha hazudna ugye erről a békeháború kérdésről Orbán Viktor, az oké lenne, de hogy itt nem erről van szó, hanem egy komplett valóságot épít fel, egy nem létező valóságot ezzel a háborúval kapcsolatban.
Igen, ez eszembe jutott közben. Na. Tehát, hogy amit ne felejtsünk el megemlíteni ezzel kapcsolatban, egy frissebb hír, hogy Ukrajnában zajlik az élet, két magyar kémet kaptak el legalábbis az ukránok állítása szerint, akik az ukrán területeknek a védelmi képességeit próbálták feltérképezni, illetve a védelmi hiányosságokat. Valamint azt, hogy hogyan reagálnának az ukrán területen élők, Kárpátalján élők egy magyar behatolásra. Tehát csak, hogy még tovább menjünk ezen a háborús.
De ez logikus,
van ennek, bocsánat. Egy új fejleménye is, közben itt a telefonomon látom. Szijjártó Péter közölte, hogy két ukrán kémet kiutasítottunk. Pont. Illetve nem tudom, hogy pont-e, aha, mert a dolog még súlyos.
Szóval én akkor el is mondom a kormány álláspontját. Természetes, hogyha az orosz érdekekért magyar kémek dolgoznak ukrán területen, az csak azért van, hogy mi hamarabb véget érjen a háború. Hisz ha az oroszok pontos információkkal rendelkeznek ezekről az ukrán állásokról, akkor hamarabb fogják őket megszállni, és vége lesz.
Egyébként az Orbán-féle béke nagyon érdekes, mert soha egyetlen percig nem mondta azt, hogy itt azt mondta, hogy agresszor, de rossz szót igazából Putyinra nem mondott, ezzel szemben az ukránokra csak. Aztán
Putyin még nem szerepelt magyarországi plakátkampányban.
Nem, soha, és valószínűleg nem is fog. Tehát aki tényleg, hát akinek szeme van, az látja, hogy itt állatira drukkol a Putyinnak. Ő úgy gondolta szerintem, hogy 3-5 nap alatt befejeződik, jön egy bábkormány, és vége lesz ennek az egésznek. Egyébként lehet, hogy Putyin is így gondolta. Orbán ebben nagyon sokszor tévedett, meg beszélt olyan dolgokat, amiket mindenki látott már, hogy nem úgy van. Hát akkor, amikor 150 ezer reguláris katona felsorakozott Ukrajna határán, akkor azt mondta Orbán is, hogy nem lesz háború. Most az, hogy a fő publicista mit mondott, hogy aki úgy gondolja, hogy háború lesz, az hülye, mert itt nem lesz háború. Most 3 éve tart ez. 3 éve itt egy olyan melléfogás sorozat zajlott, amit nehéz, nem is tudom, hogy lehet ezt megmagyarázni.
Folyamatos korrigálásban voltak, és letagadták, amit előző nap mondtak, és működött, mert az emlékezet rövid.
Igen, és most is tulajdonképpen bizonyos szempontból látszik az, hogy azt várták, most már ez nem lesz így, mert most már ez a háború 3 éve tart, nem fog befejeződni úgy, hogy Putyin eljut Kijevig. Itt a keleti, a Donbaszról, meg a keleti megyékről van szó, ugye az is meghiúsult, hogy majd jön Trump, és 3 nap alatt, ez mindenki tudta, hogy a 3 nap alatt az így, ahogy van hülyeség, de valahogy mégiscsak békét teremt. Egyébként ennek volt realitás egészen addig, amíg ő is nem ismerte meg az orosz álláspontot.
Hát ennek semmi realitása nem volt szerintem, hogy Trump fog békét teremteni közöttük, és ez az ukrán területeknek a feladása, ezt is azért nagyon óvatosan kezeljük, mert hogy lehet, hogy nekünk ez Magyarországon nézve reálisnak tűnik, hogy el fogják majd engedni a Donbaszt és környékét, de ne becsüljük le azt, hogy mennyire ellen akarnak állni még mindig az ukrán emberek.
Ja, kétségtelen, hogy mondjuk a Krím, tehát a Krím az valószínűleg egy olyan megállapodás. Nem fogja elismerni jogilag, hogy az most az Oroszországhoz tartozik, de nem is fogja a szerződést. Ha esetleg megszületik egy ilyen békeszerződés, és a többi terület is ez az érvényes, tehát valószínűleg elfogadja ebben, hogy idéglenesen ott oroszok vannak, de nem fog lemondani róla. Mert egyébként az, hogy az hazafelé, hogy kommunikálja. Tehát azért egy 3 éves háború után Zelenszkijnek azt mondani, hogy oké, akkor most ezt el fogják vinni, bocs. És akkor szavazzatok rám, szóval az nem fog menni. Mi mint ahogy Putyinnál is fontos, hogy el tudja adni győzelemnek otthon ezt a dolgot, mert azért halottak most már azért mennek a cinkoporsók.
Könnyen lehet, hogy nem is lesz béke éveken keresztül, tehát nagyon átugrunk egy logikai lépést, a békéig van egy tűzszünet. Tehát könnyen lehet, hogy azt sikerül majd elérni hosszú tárgyalások után, hogy egyáltalán egy viszonylag stabil tűzszüneti egyezményben sikerüljön megállapodni. Béke lehet, hogy évekig nem
lesz. Ez lehet az, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok között született egy megállapodás ezekről a ritka fémek hibányászásáról. Ez azt jelenti azért, hogy, és ez kedvezőbb, mint amit először a Zelenszkij elé raktak, ezt alá is írták, ez azt jelenti, hogy Amerika bízik a Ukrajna jövőjében. Ellentétben Orbánnal, meg a barátaival, akik azt mondták, hogy Ukrajna már nem létezik, nem egy szuverén ország, ez gyakorlatilag egy senki földje. Na most ez nem azt jelenti, amit most aláírtak, hogy Ukrajna jövőjéről az Egyesült Államok lemondott volna, az kétségtelen, hogy békét nem tud teremteni. Békét senki nem tudna ott teremteni, más kérdés, hogy tűzszünet.
De az USA gazdasági érdekei azt kívánják, hogy legyen Ukrajna, és ez egy nagyon erős nyomás azért, ha belegondolunk.
Ha visszatérhetnék oda, amit Orbán szavaiból következtettem, vagy következtetni vélek, hogy az a kérdés jövőre, hogy ukrán barát vagy magyar barát kormány lesz-e, meg erre a Szalai Bobrovnicki féle videóra adott reakciókból, hogy hát Ruszin Szendi abszolút Ukrajna párti volt, hát úgy szerepelt a különböző NATO tanácskozásokon, hogy egyértelmű volt, minthogyha az ő diktátumaikat ismételné, ahelyett, hogy a magyar álláspontot, szóval hirtelen kitalálták, hogy Ruszin Szendi, még azt is mondták valamelyikük, hogy be akarta vinni a magyar katonákat Ukrajnába, senki nem akart, nem hogy a magyarokat, a NATO katonákat sem.
Benézte szóval a Fidesz ezt akkor?
Látszik, hogy itt Ukrajna lesz a, és akkor idehoznám, kicsit távolinak látszik, de szerintem megvan a kapcsolat Lázár János interjúját a minap az Egyenes Beszédben. Szokásos, fölényes, magabiztos hozzáállással, de megkérdezték tőle, hogy és akkor nem lehet-e, hogy a Fidesz valamilyen módon kiiktatja választási versenyből a Tisza pártot, Magyar Pétert, valami adminisztratív vagy igazságszolgáltatás, valamilyen trükkel. Nem, határozottan nem, ez egy becsületes verseny, nem lesz szép, mert nagyon ronda és eldurult a politika, de az nem lehetséges, hogy kiiktassák. Na most lehet, hogy Lázár János csak meg akart mindenkit nyugtatni, mi nem vagyunk ilyenek, és ha majd így lesz, akkor majd meg fogják magyarázni, hogy miért így lesz. De én feltételezem, hogy ő azért volt ennyire határozott, és nem elkenősen, vagy elkenhetően mondta ezt, mert felteszem, hogy vannak viták a Fidesz felső vezetésében arról, hogy mi, hát az biztos, mi csináljunk ezzel a Magyar Péterrel, tényleg, hogy nyírjuk ki, hogy készítsük ki, hát próbáltunk már ezerféle dolgot, nem jött be, lehet, hogy csak ez maradt, és erre János azt mondja, hogy nem, szerintem nem csak ez maradt. El tudom képzelni, hogy ő és mások úgy gondolják, hogy ezt nem szabad megengedniük maguknak, mert akkor olyan nagy felfordulás lesz az országban, hogy az fogja őket elsöpörni, nem azért, mert olyan szép lelkűek és demokraták, hanem mert félnek a nagyobb visszahatástól. Tehát erre gondolok, hogy na most ebből az irányból mennek, az már eddig is folyamatosan nyomott Ukrajna ellenes propagandára, Ukrajna ellenséget össze lehet kapcsolni a Brüsszel ellenes propagandával, Brüsszel be akarja vinni minél gyorsabban az Európai Unióba Ukrajnát, ez nekünk a gazdasági öngyilkosság volna, és ezt összekapcsolják a gazdasági helyzettel. Érted, magyar? Ez a te zsebedre megy. A te zsebedből fogja kivenni Magyar Péter, Brüsszel, Ruszin Szendi Romulus, az ukránok, nem a hrívnyát, hanem a forintot, meg az eurót, tehát Ukrajna az, ami mindent egyesíteni tud magába, a szuverenitást, a gazdasági jólétet és Magyar Péter ellehetetlenítését.
Egyébként érdekes ez a gabona ügy. Ugye azt mondja a magyar kormány, hogy többek között tönkre menne a magyar mezőgazdaság, mert az ukrán gabona az harolna, és beáramlana a
génmódosított mérgező Ukrajnába.
Ha az Európai Unió tagja lenne a Ukrajna, akkor előbb-utóbb nem tudna behozni génmódosítottat, így lehet, hogy be tud hozni.
Ja, de nincs, ott
de miért támogatják, akkor ilyen szempontból Törökországot se lehetne támogatni. Törökország is az egyik legnagyobb gabonaexportőr. Onnét is jön ide. Tehát az meg, hogy a ukrán munkás elfoglalja a magyar munkás helyét, hát egyébként eddig is elfoglalta.
Hát de nem tudja, mert már a migránsok elfoglalták.
Hát erről van igen. Szó, hogy igen.
Igen, akkor már hogy ragadjam meg az alkalmat, hogy debreceniként beszéljek arról, hogy ugye a debreceniekat az elmúlt években nyilván az akkumulátorgyárak foglalkoztatják a legjobban. Debrecenben 2 ilyen is épül, és ami más akkuipari beruházás, abból is van még néhány. És régóta találgatások mennek, hogy honnan lesz ezekhez munkaerő. Mert ezek nagy munkaerő igényű gyárak. Csak a CETL akkumulátorgyár, hogyha teljesen felépül mind a 3 üteme, akkor ott a tervek szerint 9000-en fognak dolgozni.
9000
ember fog dolgozni. Na most Debrecen az egy 200 000-es város, nagyváros, viszonylag alacsony a munkanélküliségi ráta ott is és a környéken is. Tehát az biztos, hogy onnan nem lehet dolgozókat gyűjteni, toborozni ezekhez a gyárakhoz. Tehát egy gyárat mondtam még egyszer, még emellett ott van egy Rahedli másik is, ott van a BMW gyár is, ott van az Ecopro, Semcorp, stb. A CETL-nek a kommunikációs és PR vezetője, a Debreciner-nek a napokban nyilatkozta, hogy egy 1000 dolgozó elszállásolására alkalmas konténerház, várost építenek fel a CETL akkumulátorgyár környékén, miközben évek óta folyamatosan azzal hitegeti a debrecenieket a kormány és Debrecen önkormányzata, hogy majd az ottani fiatalokat, és hogyha onnan nem sikerül, akkor majd a környékbeli fiatalokat, és hogyha onnan sem sikerül, akkor esetleg majd a Párciumból fognak hozni majd dolgozókat, vagy esetleg Kárpátaljáról. Tehát egyébként itt azért
logikus lenne.
Ez is egy
a végén érdekes, majd ázsiainak kinéző ukrajnaiak
igen,
lesznek ezek.
Igen, tehát amivel most riogatnak, hogy az ukránok elveszik a magyaroknak a munkáját, eddig azt ígérték, hogy onnan jönnek majd dolgozók. De nagyobb a valószínűsége annak az eddigi tapasztalatok alapján, hogy jóval távolabbról fognak érkezni a munkások. Hát konténer szállásokat azért jellemzően inkább az ázsiai vendégmunkásoknak szoktak építeni.
Megkérdezhetem azt, hogy ha már ezt szóba hoztad, és fontos is, meg érdekes is, hogy nem érezni valami lassulást ezeken a beruházásokon? Ja. Mert olyan nagy problémái vannak az európai akkumulátorgyártásnak, elektromos autógyártásnak, hogy észszerűnek látszani, hogy a kínaiak visszavesznek belőle. Ekkora terveztük, de inkább fél évvel vagy egy évvel később.
Illetve a víz, az fontos kérdés még ott.
Vannak minimális csúszások, de nem lehet egy ilyen nagy tendenciát felfedezni. Azért sem egyébként, mert hogy a kínaiak, hogyha belegondolunk, akkor nem feltétlenül száraz kapitalista megfontolásokból telepítik ezeket a gyárakat. Nem szükséges az, hogy azonnal megtérüljenek ezek a beruházások. A kínai állam kibírja azt is, hogyha esetleg veszteségesen kell működtetni egy darabig azért, hogy a konkurens cégeket ki tudják szorítani.
Szóval sima szociimperialista szándékokból, igen.
Hát mondhatjuk így is. Akkor megragadnám az alkalmat arra is, mert azért is vagyok most többek között itt, hogy reklámozom egy kicsit, hogy ha több akkumulátorgyárakkal kapcsolatos információra kíváncsiak a nézők, hallgatók, akkor fizessenek elő a Debreciner-re, mert most van egy nagy előfizetőgyűjtő kampányunk.
De ha említettek a Debreceneket, igen, azt a vízet érjünk már egy picit, csak mondhatod, hogy foglalkoztatja Debreceneket leginkább az akkumulátorgyár. Most hát, ahogy tudom, Debrecennek nem ellenzéki vezetése van. Debrecennek, annyira nem foglalkoztatja őket,
Debrecennek nem ellenzéki vezetése van, de azért azt fontos hozzátenni, hogy 2024-ben az önkormányzati választáson nem is volt egyértelmű kihívója a Fidesznek Debrecenben. 3 különböző politikai erő indult el a Fidesz-re szemben Debrecenben. Egyrészt volt egy ellenzéki összefogás. Az is olyan felemás volt, mert a DK, ami akkoriban a legnagyobb ellenzéki erő volt a Tisza párt után már nyilván, de a Tisza párt nem indult el a választáson. Ők belezsarolva érezték magukat ebbe a megállapodásba, és nem is vettek részt benne aktívan. Ott volt a Civil Fórum Debrecen nevű szervezet, végül is a polgármester választáson le is tudták nyomni az összefogásnak a jelöltjét, tehát egy hasonló erősségű formáció volt, és ott volt a Mi Hazánk mozgalom is. Ők két képviselőt is be tudtak juttatni a város közgyűlésébe. Tehát annyira megosztott, szétforgácsolódott volt azoknak a tábora, ők egyébként mind azt hangoztatták, hogy nem akarnak akkumulátorgyára Debrecenben, annyira szétforgácsolódott volt ez a tábor, hogy egyszerűen azok, akik ellenezték ezeket a beruházásokat, azok nem tudták eldönteni, hogy kire szavazzanak. Nem volt egy olyan tényező, ami össze tudta volna gyűjteni ezeket a szavazatokat. Hogyha a Fideszre leadott voksokat nézzük, akkor viszont azt látjuk, hogy rengeteget veszítettek a népszerűségükből. Tehát egy körülbelül 13%-ot csökkent Papp László polgármesternek a támogatottsága a legutóbbi választáshoz képest. Azért az nagyon sok.
Szóval a víz, bocs, csak hogy bár szóba hoztuk, hogy ugye itt a legnagyobb probléma, amit látok, hogy egyszerűen döbbenetes víz igényük van ezeknek a gyáraknak. Mind a mellett, hogy ugye csökkent az igény a akkumulátorokra az egész világban, ugye megszűntek az állami támogatások, ugye a kínai autók vámja, stb. Miatt ugye egész szektor jövője bizonytalan, de plusz még ez a vízfelhasználás, ez ijesztő mennyiség.
Nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban, bocsánat. Azt ígéri a kormány és az önkormányzat, hogy nagy részt idézőjeles szürke vízből fogják majd ezeket a beruházásokat vízzel ellátni. Azért mondom, hogy idézőjeles, mert hogy ehhez értő személyek, például Fábián István, a Debreceni Egyetem volt rektora, aki vegyész professzor, ő erre fölhívta a figyelmet, hogy a szürke víz az a fekáliamentes szennyvíz, ezt pedig sehol nem gyűjtik külön Debrecenben, tehát nem látja, hogy lehetne ebből fedezni az akkugyáraknak a vízigényét. Amit a kormány ért szürke víz alatt, az most jelenleg úgy tudjuk, de ez is változik egyébként hétről hétre szinte, az, hogy a megtisztított lakossági szennyvízt, azt összekeverik majd a keleti főcsatornából, keleti főcsatornán keresztül a Tiszából odavitt felszíni vízzel, és ezt fogják majd felhasználni a gyárak. Na most ez is nagyon sokak számára a kérdés, hogy ezt mégis hogy? Egyrészt nagyon komoly infrastruktúrát kell hozzá kiépíteni. Ez a szennyvíz tisztító telep, ahonnan érkezni fog majd a víz az akkugyárakba, ez a városnak a déli részén van. A CETL az ott van, de a másik akkumulátorgyár, az EVE Power, az a várostól északnyugatra van, ami ráadásul sokkal magasabbra található, nem tudom, valami 100 méterre magasabbra van a szennyvíz tisztítóhoz képest.
Így már a lakosság nagy része elvesztette a fonalat. De ez már az a rész, hogy itt már azért.
Hát a víz az, mint tudjuk, lefele folyik.
Majd a Orbán Viktor megmondja, hogy már folyik.
Igen, hát, igen. A szovjet tudósok is visszafordították, hogy ennyi szennyt, hatott, belelőtt és visszafelé.
Sokaknak kérdés, hogy mennyi energia kell majd ahhoz, hogy megérje ezt a vizet eljutatni az akkugyárhoz.
Kell hozzá egy atomerőmű, ami majd felpumpálja. De hogy tényleg, azt hittem észre, hogy igazából tényleg én is azt hiszem, hogy mintha mindenkit ezt foglalkoztatna, de amikor megnézem a számokat, rájövök, hogy én egy buborékban élek, tehát hogy igazából persze sok embert foglalkoztat, és
ez a számokból is látható.
Oké, az jó, azért örülök.
Az EP választáson Debrecenben, akkor, amikor országos szinten, nem tudom, a Tisza 29-et kapott talán, és volt 10-valahány% különbség a Tisza és a Fidesz között. Debrecenben, ami egy ilyen ős-fideszes városként van elkönyvelve Magyarországon, 3% volt a különbség már akkor a Fidesz és a Tisza között.
Egyébként az lehet, hogy majd rendbe jön az akkumulátorgyártás, meg most fél év múlva majd fölgyorsul. Egyrészt erre semmiféle bizonyíték nincs, mert először egyelőre nem az látszik, hogy ez fölgyorsul a kínai autógyártás, meg fene tudja. Tehát itt épül ez a rettenet, és mindig látom ezt az iváncsai gyárat, ott is elbocsátják az embereket, valahol a Dunakanyarban is van egy ilyen gyár, ez itt egyelőre ez nem működik. Tehát egyre
ezek koreai üzemek.
Na de addig sem épül stadion?
Igen, hát az egy külön történet lesz, mi lesz, ha mondjuk megbukik Orbán Viktor, és mi lesz a stadionokkal.
Én láttam a Stadlert.
Kivel honnát lehet majd alakítani.
A gamb megazosodott.
De bent azért egyetlen iroda, és ez nagyon tetszett, amikor bejártuk jóval a bukás után, tehát amikor már nőttek a gyomok, de azért egy ilyen irodát láttam csak, amiben van középen egy krómozott rúd. Igen. Tehát azért az zseniális.
Mert aztán később nem használták, ha jól tudom, a betyársereg avatására használták.
Vadász, osztrák vadászok azért használták állítólag.
Na, lehetséges.
Na, visszatérnék a legelső kérdéseid, igen, egyikére, hiszen amit Tamás is még félig szóba hozott, igen, hogy a Momentum esetleges levonulása a politikai színpadról, vagyis az a javaslat, hogy ne is induljanak el, meg némely politikusok visszalépése, azt jelenti-e, hogy megtisztítják, tudatosan megtisztítják-e a terepet a Tisza párt előtt? Szerintem a Momentum esetében, legalábbis a párt jelentős részében van egy ilyen szándék. Nyilván nem boldogság, nem nagy öröm, a saját párt, a saját gondolatok, a saját álláspont feladása, de azt gondolják, hogy még mindig sokkal jobb ezt a mostani rendszert elsöpörni valahogy, és ehhez hozzátenni a magukét, a maguké pedig az, hogy akkor köszönjük, nem indulunk. De ez a DK-ra, és akkor Gyurcsányt is vegyük be, biztos nem igaz, egyetértek veled, mert Gyurcsány visszalépése nem hogy gyengíteni a DK-t, szerintem valóban Dobrev minden bizonnyal megtörténő megválasztása után még akár valamennyit erősödhet is. Dobreven is rajta van a Gyurcsány bélyeg, de most ráadásul el is válnak. Tehát ez ugyan elbizonytalanodást okozhat némely DK-s szavazó fejében, de azért úgy gondolhatja, hogy hát ha Feri visszavonul, köszönjük neki, amit tett eddig, de azért akkor most Dobrev ettől a tehertől megszabadulva, szabadabban, önállóbban vezetheti a mi pártunkat, és rá azért személyesen nem tudnak annyi rosszat összehordani.
Hát, a Fideszben. Nem tudom. Én azt gondolom, egyértelműen ez a nirvana lesz Kurt Cobain nélkül. Tehát, hogy nem. Tehát semmi megszűnés. Tehát nem. Ez
talán nem választ, megszűnés, de jelenik a választáson.
A többi még kisebb, az valószínűleg igen. Tehát marad szerintem a Tisza, a DK és a Mi Hazánk. A Mi Hazánk az nem az ellenzéki,
de és a magyar kétfarkú kutyapárt legfontosabb egyiketként.
Lehet egyébként, hogy hosszú távon tényleg ez lesz, és tényleg a megszűnés lesz majd ennek a folyamánya. De itt igazából a következő egy év a kérdéses. Ja. És egy szerethető, vagy legalábbis az eddigi pártelnökhöz képest mindenképpen többek által szerethető.
Nem tudom, mert azért új vezető, hogy szerette
gyűjtség. Az tud bevonzani új szavazókat. Én fölhívnám a figyelmet arra, hogy amikor 2016-ban talán Siffer András bejelentette, hogy visszavonul a politikától, akkor azonnal elkönyvelte mindenki, hogy hát akkor az LMP az ennyi volt, megszűnt. Ehhez képest két évvel később a valaha volt legjobb választási eredményüket érték el. Aztán azóta tényleg lemulázottak.
Polgár Tóth Tamást hallották legutóbb, Bolgár Györgyel és Kovács Zoltánnal az és főszerkesztővel voltunk itt, én pedig Para Kovács Imre voltam, és ez volt a Megbeszéljük VIP a hétvégén. Viszont hallásra mindenkinek.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.